akkor várjuk Önöket.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
Mondd, Erzsi, te komolyan lemondtad a takarítást? Mi a fenét sporolsz annyit? Hát adhatok persze váltó ellenében a forma kedvéért.
Köszönöm, Sári, nagyon kedves vagy, de van pénzem. Tegnap kaptam Mihály apjától 3000 frankot.
3000 frank? Hallod, ez rengeteg pénz. Nem szeretem, ha egy nő ennyire spórol. Ott valami nincs rendben. Az épp olyan, mint mikor egy nő egész nap takarít és döglött porszemekre vadászik. Egész nap takarít, és döglött porszemekre vadászik. Vagy mint mikor egy nő egész nap kezet mos, és külön zsebkendőt visz magával, ha a vendégségbe megy, hogy abba törölhesse a kezét.
Jaj.
A női bolondságnak 1000 formája van. Mondd kérlek, most jut eszembe, mit csinálsz te egész nap, amíg én irodában vagyok?
Hát, tulajdonképpen főleg takarékoskodom. Nem megyek ide, nem megyek oda, nem teszem ezt, nem teszem azt. Így egy csomó pénzt megsporolok.
Őrület. Mindig azt hittem, hogy van valakit, és azzal töltöd az időt, erre kisül, hogy egész nap csak bámulsz magad elé. Mint a félig őrült nők, akik már a legjobb úton vannak. És közben persze hízol, akármilyen keveset eszel.
Nem igaz.
De hízol. Szégyelleted magad.
Nem igaz.
Nem igaz. Nem, na hát ez nem maradhat így. Ah, csak egyszer jutna valamire időm ebben a büdös életben.
Őrület.
Erzsi is ott vegy ki szobát, ahol Sári lakott. A Jardin des Plantes mögött, ahonnan látni lehetett a nagy libanoni cédrust, amint idegen, keleti méltósággal nyújtotta párnás, tenyeres ágait az izgág a párizsi tavaszba. Erzsinek nem tett jót a cédrus. Idegenségéről mindig egy másik, neki idegen és nagyszerű élet jutott eszébe, amelynek eljövetelét hiába várta. Eleinte külön szobája volt. Azután összeköltöztek Sárival, mert úgy olcsóbb. Erzsi már gyermekként is nagy hajlamot érzett a takarékosságra, de az élet nem engedte meg, hogy kiélje ezt a szenvedélyét. Mint fiatal lánynak reprezentálnia kellett apja mellett, sőt, könnyelműnek kellett lennie, hogy emelje apja hitelét. Zoltán pedig ugyancsak nagyvonalú ember volt, a művészetet és a művésznőket is párfogolta, és feltétlenül ragaszkodott ahhoz, hogy feleségét mindennel elhalmozza, már csak lelkiismerete megnyugtatására is. Ezen közben Erzsi legfőbb szenvedélye a takarékosság kielégítetlen maradt. Most Párizsban a visszafolytott szenvedély elemi erővel tört ki belőle. De hogy mit csinál a takarékoskodáson kívül, az homályos, félálomszerű maradt.
Erzsi, ébresztő! Erzsi, ébresztő! Erzsi, ébresztő!
Ma este lumpalunk. Van egy magyar vállalkozó, aki valami nagyon link üzletet akar összehozni a céggel, és nagyon főz engem, mert tudja, hogy a főnök mennyire hallgat rám. Most meghívott vacsorára, be akar mutatni, azt mondja, a pénzes emberének, akinek a nevében tárgya. Mondtam, engem a pénzes emberek nem érdekelnek, elég ronda alakkal van dolgom az irodában. Azt mondja, hogy nagyon szép ember, egy perzsa. Perzsa. Na, mondtam, jó, akkor elmegyek, de magammal viszem egy barátnőmet is. Mire ő azt mondta, hogy nagyszerű, éppen indítványozni akarta, hogy ne legyek egyetlen nő a társaságban.
Sárikám, tudod, hogy nem mehetek. Micsoda ötlet? Kedvem sincs. Meg aztán nincs semmi, amit fölvehetnék. Csupa vacak pesti dolgom van.
Lefés semmit, nagyon elegáns vagy te azokban. Na hallod, ezekhez a gírnyó párizsi nőkhöz képest igazán nem nagy vicc. És a magyarnak biztosan tetszeni fog, hogy hazai vagy.
Szó se lehet róla, hogy elmenjek. Hogy hívják azt a magyar urat?
Szepetneki Jánosnak, legalábbis azt állítja.
Szepetneki János? Hiszen azt ismerem.
Te az egy zsebtolvaj.
Zsebtolvaj? Ez lehet. Már inkább betörőnek néztem. Kérlek, a filmszakmában mindenki úgy kezdi. De ettől eltekintve nagyon bájos ember. Na, jössz vagy nem jössz?
Igen. Azt hiszem, megyek. Igen.
A kis auberge, ahová vacsorázni mentek, abba a típusba tartozott, amely ófranciának van stilizálva. Kockás függönyökkel és kockás abrosszal. Kevés asztal, drága és nagyon jó koszt. Szepet neki János, jó gentry modorban csókolt kezet Erzsinek, akit nem ismert meg. Sárinak bókot mondott barátnőinek, tehetséges megválogatásáért. Azután oda vezette a hölgyeket az asztalhoz, és bemutatta a barátját. Monsieur Lutphali Surátkárt.
Egy perzsa.
Erzsi szemébe egy sasor mögül egy kegyetlenül intenzív szempársugara fúródott. Erzsi összerázkódott. Sári is szemlátomást meg volt döbbenve. Első érzésük az volt, hogy egy felületesen szelédített tigrissel ülnek egy asztalhoz. Ám gyorsan kiderült, hogy a perzsa a beszédével teljesen le tudja foglalni a hallgatóit. Valami romantikus átlelkesültség árad belőle, valami középkorias, valami nyersebb és igazabb emberség, amit még semmi sem gépiesített el. Ez az ember még nem pengőkben és frankokban élt, hanem rózsa, szikla és sasmadár valutában. Kiderült, hogy odahaza, Perzsiában rózsakertjei vannak, és vasbányái, de főképp mák ültetvényei. Fő foglalkozása ugyanis az ópiumgyártás. Rendkívül rossz véleménnyel volt a Népszövetségről, amely az ópiumszállítást nemzetközileg akadályozza és súlyos anyagi károkat okoz neki, úgyhogy kénytelen a gyűlölt szovjet hatóságokat megvesztegetni és egy rablóbandát tartani fent Turkesztán határán, hogy ópiumát Kínába csempészhessen.
De hát uram, maga akkor az emberiség ellensége. Terjeszti a fehér mérget, tönkreteszi szegény kínaiak százezreinek az életét, és meg csodálkozik, hogy minden becsületes ember összefog maga ellen.
Maser, ne beszéljen olyasmiről, amihez nem ért. Magát félrevezetik az európai újságok ostoba humanitárius szólamai. Hogyan árthatna az ópium a szegény kínaiaknak? Hát mit gondol? Van azoknak pénzük ópiumra? Örülnek, ha rizsre tellik. Az ópiumot Kínában csak a nagyon gazdag emberek szívják, mert drága, és a kiváltságosok privilégiuma. Akár csak a többi jó dolog ezen a világon. Ez épp olyan, mintha azért aggódna, hogy a párizsi munkások túl sok pezsgőt isznak. És a párizsi gazdagoknak nem tiltják meg, hogy pezsgőt igyanak, amikor kedvük van, mi jogon tiltják meg a kínaiaknak?
Hasonlat sántit. Az ópium sokkal rombolóbb hatású, mint a pezsgő.
Ez is olyan európai elképzelés. Az igaz, hogyha egy európai elkezd ópiumot szívni, az ő számára nincs megállás. Mert az európaiak mindenben mértik bele. A forróságban, a házasítésben és a bérontásban egyaránt. De mi meg tudjuk őrizni a helyes mértéket. Vagy úgy találja, hogy árt nekem az ópium, pedig rendszeresen szívom, sőt, eszem. Nézzen rám, a karom. A lábam. Nézzen rám.
Jaj, na, hagyjon már
legközelebbre
is.
Az európaiak az alkoholivásában is mértéktelenek, pedig milyen undorító érzés. Az embernek túlságosan sok bor van a gyomrában, és érzi, hogy előbb-utóbb rosszul lesz. A bor hatásra egyre emelkedik, és aztán hirtelen összeomlik az ember. Az alkohol nem tudja megadni azt az egyenletes, tartott mámort, amit az ópium, és ami az egyetlen boldogság ezen a földön. Egyáltalán mit tudnak maguk európaiak? Először mégis ismerni kell a viszonyokat. Nem igaz, János?
Nem igaz, nem igaz.
Pontosan ezért akarjuk most megcsinálni magukkal ezt a felvilágosító propagandafilmet.
Hogyan? Propagandafilmet az ópiumszívás mellett?
Nem, nem az ópiumszívás mellett, hanem a szabad ópiumszállítás, és általában az emberi szabadságjogok mellett. Mm. Ezt a filmet nagy individualista kiáltványnak szántuk minden nemű zsarnokság ellen.
Mm. És mi lenne a meséje?
Elmondom. Az elején látni lehet majd egy egyszerű, jólelkű, konzervatív perzsa ópiumtermelő békés családja körében. Lányát, a hősnőt akkor tudja rangjának megfelelően férjhez adni a fiatalemberhez, akit a szeret, ha sikerül elhelyeznie évi ópiumtermését. Aki szintén szerelmes a lányba, de gaz és mindenre kész kommunista, feljelenti az apát az ellenőrző bizottságnál. És éjszaka rajtaütésszerűen lefoglalják az egész ópium készletét. Autókkal, szirénákkal. Csak hogy később a lány ártatlansága és lelki nemessége megrendíti az ordon ezredest, és visszaadja a lefoglalt ópiumot, ami csilingelő szekereken vígan utazik Kína felé. Ez volna a meséje.
Vacsora után egy előkelő dancingba mentek. Itt további ismerősök csatlakoztak hozzájuk, nagy asztalnál ültek és össze-vissza beszélgettek, amennyire a lárma engedte. Sárinak az idősebb, tekintélyes francia udvarolt, a perzsa pedig izzó szemmel ült két film jellegű nő között. Érdekes, gondolta Erzsé. Közelről minden milyen más is, milyen semmilyen. Régebben azt hitte, hogy Párizs perverz és bűnös világváros, és a két ártatlan művész kávéház a Montparnasse-on olyan volt a szemében, mint a pokoltorkának két izzó álkocsa. És most, hogy itt ült valószínűleg csak ugyan bűnös és perverz emberek közt, olyan magától értetődő volt minden.
Hogy tetszik a perzsa? Érdekes ember, ugye? Csupa romantika.
Tudja, nekem mindig Blake tigrise jut az eszembe, ha ránézek.
Hát tigrisnek tigris, de szörnyen nehézutas. Amilyen naív egyébként, olyan bizalmatlan és óvatos üzleti dolgokban. Még a filmesek se tudják becsapni. Pedig nem üzleti okokból akar filmet csinálni, hanem a propaganda miatt. És azt hiszem valójában azért, hogy háremet szervezzen magának a statisztanőkből. Igen. Hát maga? Mikor jött el Olaszországból?
Megismert?
Hogy ne. Nem most. Már napokkal ezelőtt az utcán, amikor Mademoiselle Sárival ment. Tudnélik, sas szemem van. Ezt a mai estét is azért arranzsáltam, hogy beszéljek magával. De mondja, hol hagyta a jeles barátomat, Mihályt?
Az ön jeles barátja valószínűleg még mindig Olaszországban van. Nem levelezünk egymással.
Szenzáció, szép mentek a nászútjukon? Óriás. Ez Mihály stílusa. Nem változott semmit az öreg fiúk. Szép mentek a nászútjukon? Óriás. Világ életében mindig mindent abba hagyott. Például, ő volt a legjobb center half nem csak a gimnáziumban, hanem merem állítani, hogy az ország összes középiskolájában. Akkor egy szép napon...
Honnan tudja, hogy ő hagyott ott engem, és nem én őt?
Bocsánat, ezt meg se kérdez. Hát persze, maga hagyta ott. Meg is értem. Hát nem lehet az ilyen embert kibírni. Hát tudom képzelni, micsoda szenvedés az élet egy ilyen plépofa mellett, aki soha nem dühös. Aki
igen, ő hagyott ott engem.
Igen, mindjárt gondoltam egyébként. Már akkor Ravennában. Tudja, most egészen komolyan beszélek. Mihály nem férjnek való. Ő egy kereső. Valamit keresett egész életében. Valamit, amiről ez a perzsa azt hiszem sokkal többet tud, mint mi. Talán ópiumot kellene Mihálynak szívnia. Én megvallom őszintén, soha nem értettem meg azt az ember. Tudnék mesélni az együtt töltött éveinkről.
Ne fáradjon. Mihály már megtette.
Képzelem. Tamásról is beszélt? Uh-huh. Hát igen, ő valóban fantasztikus volt. Igazi halálra szánt királyfi, akit nem érdemel meg az élet. El is ment korán, mielőtt meg kellett volna alkudnia. Csak az volt a baj, hogy szerelmes volt a húgába. Viszonyuk volt. És amikor Éva teherbe esett, Tamás lelkiismeret furdalásában megölte magát. Évába különben mindenki szerelmes volt. Ervin miatta lett szerzetes. Mihály is úgy ment utána, mint egy kiskutya, komikus volt. És Éva hogy kihasználta? Minden pénzét elszedte. És ellopta az aranyóráját.
Na ne.
De, te bizony. Az órát természetesen Éva lopta el, és nem én. Csak ezt nem akartuk Mihálynak megmondani, delikateszből. Nem tudom, mit mesélt magának Mihály, de Éva valójában csak egy valakit szeretett. De nem őket.
Csak nem magát.
Most mit mondjak?
És mi lett Évával? Látta maga azóta?
Én? Hogyne, azóta is nagyon jobban vagyunk. Éva nagy karriert csinált, nem egészen az én segítségem nélkül. Nagyon nagy nő lett.
Ez hogy érti?
Hát úgy. Mindig a legelőkelő pártfogói voltak. Sajtófejedelmek, petróleum királyok, igazi trónörökösök, nem is beszélve a nagy írókról és festőkről, akikre inkább propaganda célokból volt szükség.
És most mi van vele?
Most? Most Olaszországban van. Ha teheti, mindig oda utazik. Az a szenvedélye. És régi dolgokat gyűjt, mint az apja.
Maga miért nem szólt Mihálynak, hogy Éva Olaszországban van?
Volt a szembe-szembe, hogy megkeresse.
Nem kereste volna meg, hiszen a feleségével volt nászúton.
Arra ugyan, de nem hiszem, hogy ez megakadályozta volna.
Ugyan. 20 évig nem jutott eszébe megkeresni.
Mert nem tudta, hol van. És különben is. Mihály sokkal passzívabb. De ha egyszer megtudja...
És mit bántja az magát, ha Mihály megtalálja Ulpius Évát? Féltékeny? Még most is szerelmes Évába?
Én, te hogy? Sose voltam. Éva volt szerelmes belém.
Én, te hogy?
Nem akartam bajt okozni Mihály házassága körül.
Maga angyalia jó fiú.
Nem, csak maga nekem rögtön olyan rokonszembes volt. Maga nekem rögtön olyan rokonszembes volt.
Kitűnő. Ravennában épp az ellenkezőjét mondta. Eléggé meg is értett.
Jaj, ezt azért mondtam, mert kíváncsi voltam, hogy Mihály pofon üte. De Mihály senkit nem üt pofon. Ez az ő baja. Egy pofon annyi mindent felszabadít, de hogy visszatérjek. Maga az első pillanattól kezdve nagy hatást tett rám.
Nagyszerű. Most érezem magam megtisztelve, ugye? Mondja, nem tudna egy kicsit szellemesebben udvarolni?
Nem tudok szellemesebben udvarolni. Az az impotenseknek való. Ha nekem tetszik a nő, csak arra gondolok, hogy ezt a tudomására hozzam. Azután vagy reagál, vagy nem. De általában reagálni szoktak.
Én nem vagyok általában. Beszéljünk másról. Maga tulajdonképpen mivel foglalkozik itt Párizsban?
Nagy üzletek összehozásával, csak egészen nagy üzletekkel. És mellesleg össze akarom hozni ezt az üzletet a Luptháli és Martin Jáver filmgyár között. Hát készpénzre van szükségem. De mondja, minek beszélünk annyit? Jöjjön táncolni.
Ezzel szeped nekivel. Csak vigyázz.
Már vége. Képzeld, azt akarta, hogy menjek fel hozzá.
Na és? Úgy csinálsz, mint hogyha még mindig Pesten élnél.
Na.
Fiam, ne felejtsd el, hogy Pest Európa legelt zsebvárosa. Nem úgy fogják fel ezeket a dolgokat.
De Sári, első este.
Oh.
Hát csak kell, hogy legyen egy asszonynak annyi méltósága, hogy...
Hogyne. De akkor ne álljon szóba férfiakkal. Itt ez az egyetlen módja annak, hogy egy asszony megőrizze a méltóságát. Úgy, ahogy én csinálom.
Ja.
De mondd, minek a méltóságot megőrizni? Azt hiszem, nem mentem volna el boldogon a perzsával, a hívott volna. De hát hívott? Volt esziben. Gyönyörű ember. Gyönyörű ember. Egyébként jól tetted, hogy nem álltál össze ezzel a szeped nekivel. Egészen jó kép, nem mondom, és nagyon férfias. Már úgy értem. Szóval úgy, ahogy mondom. De tudod, egy szélhámos. Végig még elszedni a pénzed. Nagyon kell vigyázni, fiacskám. Tőlem egyszer 500 frankot elloptak egy ilyen alkalom.
Szélhámos. Hát épp ez az. Erzsi világéletében mint a kislány volt. Dadáinak és frajlennyeinek szerelme, apja büszkesége, az osztály legjobb tanulója. Mindig mindenben konform volt. Csak aztán unatkozni kezdett, és mikor az unalom egészen a neurózisig fokozódott, kiválasztotta magának Mihályt, mert érezte, hogy Mihály nem egészen konform, hogy Mihályban van valami, ami a polgári élet kereteitől teljesen idegen. Azt hitte, Mihály révén majd ő is túljut a falakon. Ki a vadbozottal benőtt árterületre, ami ott kívül terül el ismeretlen messzeségek felé. Mihály viszont éppen rajta keresztül akart konformizálódni. Őt használta fel eszközül, hogy rendes polgárember lehessen. És az árterületekre csak egyedül és csak lopva járt ki. Amíg meg nem unta a konformitás, és meg nem szökött vissza a bozótba egyedül. Szepet neki legalább nem is akart konformizálódni. Ő mint egy foglalkozásszerűen portyáz kívül a falakon. És mellesleg sokkal töretlenebb és egészségesebb, mint Mihály. Ki tudja. A hétvégén Szepet neki János vacsorázni vitte. Azután pedig táncolni mentek. János sátáni volt. Itatta, henceget, szavalt, sírt, és időnként nagyon férfias volt. De mindenre tulajdonképpen alig volt szükség. János most is túljátszotta a szerepét, mert ha egy szót sem szólt volna, Erzsi valószínűleg akkor is nála tölti az éjszakát, a dolgok belső logikáját követve, és keresve a sárk-sárk-sárk-sárk. Mihály már napok óta Rómában volt, és még mindig nem történt vele semmi. Csak Róma történt vele, ha szabad így mondani. Mert Rómában egyedül volt. Felsőbb útmutatásból és minden, amit látott, a végzetesség jegyében állt. Révületéből tivadar levele rázta fel, mely pénzt hozott a számára, a vártnál némileg kevesebbet, és mielőbbi hazatérésre szólította fel. Mihály tudta, hogy fivére nem túloz, amikor apja depressziójáról ír, hiszen az egész ügy, amelyben anyagi, társadalmi és emocionális kellemetlenségek oly bonyolultan láncolódtak össze, nagyon is alkalmas volt arra, hogy apja lelki békéjét megzavarja. Sötétedett. Mihály lehajtott fejjel járkált, és most már az utcákat is alig nézte, amíg bele nem ütközött valakibe, aki azt mondta, sorry. Az angol szóra felkapta a fejét. Egy fiatal embert látott maga előtt, aki éppen gyors léptekkel egy kávéház előtt nyitott ajtóval álló elegáns autóhoz sietett, melyből fiatal nő nézett feléje várakozón. Az ajtó még be se csukódott, mikor a kocsi simán és hangtalanul már el is indult velük. Az egész egy pillanat volt csupán, és Mihály inkább az intuíciójával, mint a szemével ismerte fel a nőt. Látta, hogy Éva tekintete egy pillanatra súrolja őt, sőt, mintha valami nagyon vékony mosoly is megjelent volna az arcán. De mindez egy pillanatig tartott csak, és Éva eltűnt az autóval az estében. Mihály tántorogva lépett az elsuhanó autó után. Most már tudta, hogy nosztalgiájának ez volt a kikötője. Éva. És azt is tudta, hogy nem utazik haza. Végre van egy hely a világon, ahol van miért lennie. Egy hely, aminek értelme van. A sorsát várta az értelmes, a Rómához illő végzetet. Tudta jól, hogy talán helyrehozhatatlanul véd családja és polgári mi volta ellen, és nagyon bizonytalan napok elébe megy, de ez is hozzátartozott a játékhoz, ez a kockázat, és ez a veszendőség érzés. Nem holnap és nem is holnap után, de egyszer találkoznia kell Évával. És addig is él, újra él, nem úgy, mint az elmúlt éveken át. Incipit vitánóvá. Ismerős név ütötte meg Mihály szemét az újságban. Rodolfo Waldheim, a világhírű magyar klasszika filológus és vallástörténész tartott előadást az Akadémia Reálén. Ez a Waldheim nem lehet más, mint Waldheim Rudi, állapította meg Mihály, és kellemes érzés fogta el. Együtt jártak egyetemre. Most, hogy a nevét olvasta, eszébe jutott Waldheim egész különös kedvessége, amelyről időközben elfeledkezett. A kopaszra nyírt fej foxterrier-szerű elevensége, Waldheim agyonüthetetlen vitalitása, állandó nőésége, amellyel nem is mindig vonzó kolléganők körül tevékenykedett. Waldheim sohasem volt közömbös, mindig lázasan foglalkozott valamivel, és éppen imádta a szellem valami nagy és lehetőleg ókori megnyilvánulását, vagy gyűlölt valami lapos, vagy olcsó, vagy színvonaltalan hülyeséget. És egyáltalán mindig transzba ejtette ez a szó szellem, ami úgy látszik az ő számára még jelentett valamit. A hirtelen rátörő vágyból, hogy legalább rövid időre találkozzék Waldheimmal, egyszerre ráeszmélt, milyen mérhetetlen magányban él most már hetek óta. A cikkben szó esett a Kollégium Hungaricumban tartott díszfogadásról. Az ösztöndíjasok vendégházául szolgáló Palazzo Falconieri címét sem volt nehéz megtudni.
Igen, a professzor úr csak ugyan itt van a kollégiumban, de ilyenkor alszik.
Érdekes. Fél tizenegy van.
Igen. A professzor úr minden nap délig alszik. És nem szabad felkelteni. Egyébként nem is igen lehet, mert igen jó álma van.
Hát akkor talán visszajövök ebéd után.
Sajnos a professzor úr ebéd után megint lefekszik. És alszik. És akkor sem lehet háborgatni.
És akkor mikor van ébren?
Egész éjjel. Ha.
Tessék!
Várj, csak várj! Mindjárt! Na, szervusz!
Szervusz!
Kicsit el volt tovább a szóva. Gyere bejjebb egész nyugodtan! Hagyjad, nem érdekes!
Nem szeretem a takarítanak, mi alatt itt vagyok. Takarítónők olyan rendetlenséget csinálnak, hogy semmit sem találok meg.
Ülj le, kérlek.
Várj, csak mindjárt elrakom. Addig nézegesd ezeket a fényképeket. Várj, csak mindjárt elrakom. Addig nézegesd a fényképeket.
A szoba padlója tele volt mindenféle tárgyakkal. A könyveken és kéziratokon kívül Waldheim fehér neműje, meglepően sok párcipő, úszó és egyéb sportfelszerelések, újságok, konzervdobozok, csokoládé és női fényképek hevertek szanaszét.
Kicsit el volt tovább a szóval.
Az egyik könyvhalmaz tetejéről a házigazda lesöpört néhány könyvet, mire kiderült, hogy a szék, és Mihály félénkkel leült. Waldheim is leült, és mindjárt magyarázni kezdett. Megmagyarázta, hogy miért rendetlen. Rendetlenségének volt több, elvont szellemi oka, de szerepet játszott benne az átöröklés is. Azután elmondta életrajzát. Véletlenül éppen nála voltak. Róla szóló újságcikkek különböző nyelveken, majd fényképeket mutogatott nagy tömegben és gyorsan, amelyeken részben nagyon tudományos jellegű urakkal, részben kevésbé tudományos jellegű hölgyekkel volt látható.
Na hát, ez is te vagy.
Igen, ez itt méltóságom pizsamában, itt, ha jól látom, egészen pucéron.
És ez ki? Ez a csúnya nő és ez a kisfiú.
Ja, ez a családom. A feleségem és a fiam.
Neked az is van. Hol tartod őket?
Ó, én évszázadok óta nős vagyok. Az a kép már nagyon régi. A fiam azóta sokkal nagyobb, nagyobb feleségem, sokkal csúnyább. Őt még Heidelbergben szereztem be magamnak harmadéves koromban, most 56 éves. De nem sokat zavarjuk egymást. Ők Németországban élnek, a kedves apósoméknál, és megvetnek engem. Újabban már nem csak az erkölcseim miatt, hanem azért is, mert nem vagyok német.
De hiszen német vagy, faj szerint legalábbis.
Jó, de azért egy ilyen Auslanddeutsche, egy ilyen erős a Duna-medencében nem számít egyenrangúnak. Legalábbis a fiam azt mondja, és nagyon szégyell engem a kollégái előtt. Mit csináljuk? Semmit. De kérlek, egyéb. Ja, még nem adtam ide a vacsorát. Várj, mindjárt. Hát, ha már felfort. De nem muszáj teát innod, kaphatsz vörösbort is. Ez sonka. Tudnélik, én csak felvágottat eszem. De hogy neked ne legyen olyan unalmas, gondoskodtam valami változatosságról. Várjál, hová tettem. Tessék, egy banán. Na, megy szósz?
Igazán nem kellett volna.
Szenték. Jött eszembe, nekem nagyon sürgős nőgyem van itt a közelben. Kérlek, ha nincs jobb dolgod, nagyon kedves volna tőled, ha elkísérnél és megvárnál. Igazán nem fog sokáig tartani. Utána beülünk valami kis lebújba, és folytatjuk izgalmas dialógusunkat.
Jó.
Szörnyen szeretem a nőket.
Talán túlságosan is. Tudod, fiatal koromban nem jutottam annyi nőhöz, mint kellett, és mint szerettem volna. Részben, mert fiatal korában az ember olyan buta, részben meg szigorú neveltetésem miatt. Szóval mostanában úgy érzem, sose fogom pótolhatni azt, amit 25 éves koromig nőkben mulasztottam. Szeretem a nőket. Mehetünk. Hidd el, nem tart sokáig.
Íme egy ember, akinek sikerült megrögződni a neki megfelelő életkorban. Mert mindenkinek megvan a maga egyedül megfelelő életkora, az biztos. Vannak, akik egész életükben gyermekek maradnak, és vannak, akik egész életükben át félszegek, fonákok nem találják a helyüket, amíg egyszer bölcs és szép öregasszonyok vagy öreg emberek lesznek. Hazaértek az életkorukba. Benne az a csodálatos, hogy a lelkében egyetemi hallgató tudott maradni anélkül, hogy emiatt a világról, a sikerről, a szellemi életről le kellett volna mondania. Olyan pályára lépett, ahol a lelki visszamaradottsága úgy látszik nem feltűnő. Sőt, előnyös is, és a realitásból csak annyit vesz tudomásul, amennyi fixáltságával összeegyeztethető. Bámulatos.
Na, itt is vagyok. Nagyon kedves nő. Kicsit lóg a melle, de az nem baj. Azt itt meg kell szokni. A fórumon ismerkedtem meg vele, azzal hódította meg, hogy elmondtam neki, hogy a fekete kőnek talán fallikus jelentősége van. De persze el se tudod képzelni, hogy vallástörténettel mennyire meg lehet hódítani a nőket. Eszik a kezemből a vallástörténetet. Egyébként attól félek, hogy a nőket differenciál számítással és kettős könyvitellel is meg lehet hódítani, ha az ember kellő intenzitással mondja. Szövegre úgyse figyelnek. Vagy ha figyelnek, akkor nem értik. És néha mégis megtévesztik az embert. Néha egészen olyanok, mint emberek volnának. Nem baj, szeretem őket. És ők is engem, az a fő. Na, ide bemegyünk.
Ide? Ezt komolyan mondod?
Nem szép, nem mondom, de milyen olcsó. Jól van, látom, te még mindig olyan finom gyerek vagy, mint az egyetemen voltál. Nem bánom, ez egyszer menjünk valami jobb helyre. Hát te mit csináltál egész idő alatt?
Apám vállalatánál dolgoztam.
Csak dolgoztál? Múlt időben, és most?
Most nem csinálok semmit. Megszöktem hazúról, itt csavargok, és gondolkozom, hogy mit is kellene csinálnom.
Micsoda kérdés. Foglalkozz vallástörténettel. Foglalkozz vallástörténettel. Hidd el, ez ma a legaktuálisabb tudomány.
De miért gondolod, hogy egyáltalán tudománnyal kellene foglalkoznom? Hogy jövök én a tudományhoz?
Mert mindenkinek, aki nem hülye, tudománnyal kell foglalkozni a saját lelki üdve érdekében. Az egyetlen emberhez méltó foglalkozás. Nem mondom, talán a képzőművészet és a zene is. De mással foglalkozni. Például egy kereskedelmi vállalatnál dolgozni. Egy embernek, ember, ha csak nem teljesen hülye, megmondom mi az. Affektáció.
Affektáció. Affektáció. Hogy érted?
Gyakorlati pályára kell lépni. Tekintetbe kell venni a gazdasági szükségszerűségeket. Ezt nevezem én affektálásnak. Affektálásnak. Te is tudod jól, hogy gazdasági szükségszerűség nincs. A gyakorlati élet mítosz, blöff, amit azok találtak ki a maguk vigasztalására, akik nem képesek szellemi dolgokkal foglalkozni. Legfőbb ideje, hogy levesd ezt a poszt, és visszatérj oda, ahová való vagy, a tudományos életbe.
És miből éljek?
Istenem, az nem probléma. Látod, én is élek valamiből.
Igen, az egyetemi tanári fizetésedből.
Igaz, de megélnék anélkül is. Az embernek nem kell költekeznie. Majd megtanítalak, hogy lehet szalámiból és teából megélni. Nagyon egészséges. Ti nem tudtok takarékoskodni, az a baj.
De Rudi, másba is van. Rudi, én... nem vagyok biztos benne, hogy a tudományos foglalkozás engem is annyira kielégítene, mint téged.
Rudi,
bennem nincs elég lelkesedés. Nem tudok annyira hinni ezeknek a dolgoknak a fontosságában.
Miféle dolgokról beszélsz?
Hát például a vallástörténet megállapításairól. Itt tudom én, néha azt hiszem, hogy majdnem mindegy, hogy miért éppen farkas nevelte fel Romuluszt és Rémuszt.
Hogy a fenébe volna mindegy? Hát tisztára meg vagy őrülve. Á nem, csak affektál. De most már eleget beszéltünk. Én most hazamegyek dolgozni.
Most? Hiszen éjfél elmúlt.
Igen, ilyenkor tudok legjobban. Ilyenkor nem zavar semmi, és valahogy a nők se jutnak ilyenkor eszembe.
Szörnyet szeretem a nőkét.
Aztán futok egy óra hosszra.
Mit csinálsz?
Futok. Különben nem tudnék elaludni. Lemegyek a Tevere partjára, és ott futok. Egyébként tudod, holnap valamivel korábban kelek a kedvedért. Gyere ide, értem, mondjuk 11:30-re. Nem, mondjuk 12:00-re. Elviszlek a Valle Giuliába. Fogadok, hogy még nem voltál az Etruszk múzeumban. Hát ha ott nem kapsz kedvet, hogy újra felvegyed a fonalat, akkor csak ugyan elveszett ember vagy. Akkor menj akkor menj haza az apád gyárába.
De Rudi...
Szerbantal, Utas és Holdvilág. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: Sári, Kecskés Karina, Erzsi, Ónodi Eszter, elbeszélő, Gálfi László, Perzsa, Halász Péter, Szepetneki, Csányi Sándor, Portás, Ternyák Zoltán, Mihály, Budó Viktor, Waldheim, Mucsi Zoltán. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.
A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. május 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Tóth és Kriszta versét Tóth Ildikó mondja el.
Kis szavak. Almahéj szagú széksorok kiszakadnak. Műanyag örvény a porondon. Tartókötelek, dzsungel, lecsukott szemhéj. Vatta cukor foszlik, pálcikáról a pólya. Csípőtövisem, léghálók szövőmadara, áramlásban függő tollkorall. Magasabbra, kikötőbe, ha fel van, zuhanáson áthegedül, csak a mámor sűrűsödik, tágul, borda közé ömlik, döndül, elakad. Szakít ereket, éjszalagot, nem fáj a szív, ökölnyi, üt, ver, átitat. Megöl ámulata.
Bódis Kriszta Kis szavak című versét Tóth Ildikótól hallottuk. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Bódis Kriszta versét Börcsök Enikő mondja el.
A természet rendje szerint. Ahol a hínárköpeny egy irányba dermed, csomókban hulló haja nád, és a nád helyére nő a sás, a gyékény, és azok szára is rohad, vagy szárad el. A sás helyén a stégek, stégen darab kenyérkén keményebb lesz a haj, és előbb, mint a bél. Őszre persze tél, tágul a tarvíz, és a tarvíz alatt az értelmetlen termek, termekben a csapongó halak párzásra gerjedt angolnaraj, s a rajokra zárt zsilipfalak. A tél, az ősz, a délután előtt, a vers időben is a délelőtt. Elszabadult növényszálak úsznak, s őszbeszőtt enyésző nyári hők. Játékra szó, holnapra lombesőz. Kéz a kézben, s a fogásból szét csak szeretők kezerebben. A séta, mint a két nagy betegben, hideg lázzal égne el. Hűtődobozban hazulról lopott, gyorsan olvadó idő. Fejjel lefelé, idővel leázván a lépcsők rozsdavázán, alvó strandzajok. Csíkos piros dobok dobbannak kinn a búják, hasban, mint halott romló magzatot, hullámok sodorják. Hozzák, viszik a költözőt a gólyák, és mászik, mint a rák, vissza, nyárra, ősz. Rámászik, és lefordul. Végül ennyi lesz. Hiába, hogy tudom, mégsem ismerem. Nem ismerem fel őt, mint rakódnak órák, hogy végül eltelik. Viszont ha szokhatatlan szívünk új nyugalma, ízetlenül a csók az együtt elmúlik. Akkor a sejteken ellenünkre már burjázik, de miért a folytatás unalma?
Bódis Kriszta a Természet rendje című versét Börcsök Enikő mondta el, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Bódis Kriszta verseit Börcsök Enikő mondja el.
Kolibri a holdon. Arról a tavaszról, arról a nyárról, elhiszed éppen mennyire más. Forra lázas bőrön a zápor, szívekről pattog a pörk, a zománc. És nem sokkal több az örökre, egy perccel sem kevesebb. Tóban a kő, kőre, körökre, nádi madár lebegett. Semmire kattan a semmi, a sóhaj ládikapánt. A mostban mindig szeretni indult erre, de senki se járt. És a tavaszban és a nyárban se vissza, se ki nem lehet jutni. Koccan az ékes ládikafal, súlytalan benne egyedül lenni. A sirály vendégei. Lengyel nő, orosz filmben, ősszel. Vállán horgol gyapjú kendő. Duzzadt szemhéjjal, álomszerű bőrrel. Lassú. Egy faluban nincsen forgalom. Állapota teszi, vagy a viharterhes idő. Az eljövetel előtti pillanat nyugalma. A férfi minden éjjel figyeli hátát. Oldala ívén a paplant. Mintha most már végleg valami mozdulatlant kellene érinteni. Kanári télen. Hajlaton a hóból pont kilóg a kóró. Drap fehér mező. Főtt tojás a bucka. Tört héj alól kidugva. Fehérje búbja domb. Héjból bogja haj. Kóró bogáncsa nő. Tompa hókolomb. A híd, a lomha hinta, vízre hull a mag, tálcára táncikál. Toll, arany, harang, hajlaton a hóból, valami földereng, valami ott a hóból, rebben, mint a hang. Kalitka képzelet pördül a polc felett. Kampón a műodú, konyhában emberek. Tört héj alul meleg, fanyar fehérje szag. Hóban, mint a domb, dróton függő inga, szépi a csont.
Bódis Kriszta verseit Börcsök Enikő mondta el, szerkesztette Remény József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2002. július 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.